Kedves testvéreim, egy nagyobb szünet után folytatjuk Márk evangéliumát. Előjáróban szeretném elmondani, hiszen már régen volt szó erről a sorozatról, tehát most egy kicsit felelevenítjük, hogy hol is tartunk. Tehát előjáróban szeretném elmondani, hogy az evangélium középpontjához érkeztünk. Márk evangéliuma 16 fejezetből áll, és mi most majd egy olyan igét veszünk elő, ami a 8. fejezetnek a vége felé található, tehát matematikailag is igaz az, hogy az evangélium közepén vagyunk, de teológiailag is az a helyzet, hogy a közepéhez érkeztünk, amit már többféleképpen kifejez. Érzékelteti azzal, hogy éppen itt a közepénél, az evangélium a közepénél hangzik el először a helyes felelet arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. De azt, hogy éppen a középpontnál vagyunk, Márk azzal is érzékelteti, hogy Jézus a tanítványaival úton van, és most engedjétek meg, hogy egy kis bibliai földrajzot is elővegyünk. Bécsajdából indultak el, és most Zoli, kérlek, hogy akkor vetítsd ki Palesztina térképét. És akkor mutatom, hogy amikor majd olvasom a történetet, akkor jobban el tudjátok képzelni. Tehát itt voltak Bécsajdában, akkor, amikor a történetünk kezdődik, amit majd mindjárt felolvasok, és innen indultak el még észak felé. Bécsajda a Genezáret tó, vagy Galileai tenger észak-keleti részén van, itt ez a kicsi kis település. Ez Palesztinának ugye már eléggé az északi részén található, és innen indult tovább majd Jézus még északabbra a tanítványaival, egészen a Hermon hegyig megy velük, Cézária Filippi városáig, és akkor most kérnélek, hogy most közelítsünk rá. Igen, tehát itt vagyunk már egészen északon, hát ez itt már tulajdonképpen pogány vidéknek számított, itt van a Hermon hegy, és a Hermon hegy lábánál van Cézária Filippi városa, Jeruzsálem pedig annyira lent van, hogy már le kellene menni a pincébe, hogyha itt egy az egyben vetítenénk ki az egészet, tehát nagyon-nagyon lent van délen, és ő pedig ide érkezik a legészakibb pontra, Cézárea Filippi városába, abban a történetben, amit majd mindjárt felolvasok. Jézus azonban nem megy be a városba, hanem a településhez tartozó falva környékén marad. Ez a terület már határvidék a zsidók és a pogányok között. Márk evangéliumában Jézus tartózkodási helyeinek ez a legészakibb pontja. Tehát most van a legtávolabb Jeruzsálemtől, egyúttal itt van a legtávolabb a templomtól is, hiszen a zsidók temploma Jeruzsálemben volt. És tudatos, hogy éppen ekkor, éppen itt teszi fel a kérdését a tanítványainak, amit majd mindjárt hallani fogtok, hogy ezt azt beszélnek rólam az emberek, na mit beszélnek rólam, mondjátok el, foglaljátok össze, és utána rátér arra, hogy na és ti, akik a tanítványaim, a követőim vagytok, ti kinek tartotok engem. Tehát elmegy a legtávolabbi településre, ahol ő valaha járt a tanítványaival Márk evangéliumában, és ott teszi fel ezt a kérdést, hogy most már követtek egy ideje, kinek mondotok engem. És ezután majd változik a helyszín, az út irány, Jézus visszafordul majd, és a Márk evangéliuma 9. fejezetétől már folyamatosan visszafelé, északról délfelé halad, Galileán és Péreán keresztül Júdeába, Jeruzsálembe, a megfeszítés helyére. Tehát megy a keresztje felé, most akkor megint a nagy képet mutassuk, ha kérhetem, igen. Tehát ugye innen a Hermon egy lábától, itt hangzik el majd az a beszélgetés, amit most felolvasunk, itt van a fordulópont, és utána már Márk evangéliumában folyamatosan halad folyamatosan halad Jeruzsálembe. Márk ezzel azt érzékelteti, hogy megy a keresztje felé Jézus. És innentől már erről a kereszt felé tartó útról szól az egész evangélium, vagyis az evangélium második fele a következő 8 rész. Tehát az evangélium középpontja egyúttal fordulópont is, amit Márk majd az irányváltással is jelez. Még mindig előjáróban mondom, hogy ebből már is adódik egy üzenet, amolyan előzetes üzenet. Ez így szól, hogy minden Jézus követő életében eljön az a pillanat, amikor Jézus odafordul hozzá, és neki szegezi a kérdést, amit a tanítványainak is majd a mai történetben, hogy te kinek tartasz engem? Lehet, hogy egy ideje már ismerkedsz Jézussal, már hallottál, olvastál róla, sőt, az is lehet, hogy már követni kezdted. Nos, egy ideig lehet úgy ismerkedni vele, és lehet úgy követni, hogy nem vallasz szint. Ha felmerül a kérdés, hogy kicsoda is ő, egy ideig lehet általánosság mögé bújni, meg lehet többes szám mögé bújni, hogy hát az emberek azt mondják rólad, hogy ez vagy, meg az vagy. Egy ideig ezt hagyja Jézus. De eljön a pillanat, amikor hozzád is odafordul, és azt mondja neked, hogy na és te kinek tartasz engem? Mi a te személyes véleményed? Most ne azt mondd, mi a mások véleménye, hanem mi a te személyes véleményed? Jól figyelj, mert lehet, hogy éppen ma jött el ez a pillanat a számodra. Ennyit előjáróban, egy kis bibliai földrajzzal megspékelve, és akkor most hallgassuk meg a történetet, most már jobban el is tudjuk képzelni, még maradjon a térkép, amíg olvasom az igét, és akkor majd utána lekapcsol, vagy levehetjük a képet. Márk evangélium a 8. fejezetéből a 27. verstől olvasom, a 33. versig terjedő igeszakasz, tehát pont az evangélium közepénél vagyunk, Márk 8, 27-től 33-ig. Az egyik legkeményebb, legnehezebb ige Márk evangéliumában. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről, Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfedte Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Márk ábrázolása szerint tehát úton van Jézus a tanítványaival, és éppen most, köszönöm, levehetjük a képet, és éppen most az evangélium középpontjánál vannak a legtávolabb Jeruzsálemtől. És mi az, ami itt ezen a ponton történik? Az út képe megengedi, hogy a keresztény életet közlekedéshez hasonlítsuk. Ha ehhez hasonlítjuk, és a közlekedésnek egy mai képével élünk, akkor itt egy frontális ütközés történik ebben a jelenetben, amit felolvastunk. Nézzük először ennek a frontális ütközésnek a szereplőit. Hát a keresztény életben is van ilyen, hogy frontális ütközés. Például amikor két hívő ember olyan súlyos konfliktusba kerül egymással, hogy összecsattannak és utána külön úton folytatják. A Biblia ír ilyen esetekről az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. De amiről itt olvasunk, az a frontális ütközésnek egy, a legspeciálisabb esete az, amikor egy Krisztus követő ember, egy tanítvány, nem egy másik Krisztus követő emberrel ütközik össze, hanem magával, Jézus Krisztussal. Éppen a fordulópontnál, amit Márk olyan sokféleképpen kifejez, éppen a fordulópontnál egy frontális összeütközést találunk Jézus és a tanítványai között. Ha eddig elkerülte volna a figyelmünket, hát hadd figyelmeztesselek benneteket arra, hogy Jézus tehát itt nem egy pogány emberrel ütközik össze, nem is egy farizeussal, egy vallási képmutatóval, nem is egy olyan alattomos politikai vezetővel, mint Heródes, akit rókának nevezett, hanem az egyik legbizalmasabb tanítványával, akinek a hitére rá akarta építeni az egyházat. A legkeményebb, a legbrutálisabb összeütközése Jézusnak éppen vele volt, az egyik legbizalmasabb tanítványával. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez bizony azóta is így van. Frontális összeütközése Jézusnak azokkal szokott lenni, akik már elkezdték őt követni. Sőt, akik már, ahogy Péter is, esetleg megvallották őt Mesiásnak, megváltónak, szabadítónak, Isten fiának. Náluk, tehát nálunk, mai követőknél a legnagyobb a veszélye annak, hogy frontálisan összeütközünk Jézussal. Nézzük meg ennek a frontális ütközésnek az erejét, hogy ez mekkora volt, mert az is kiderül a szövegünkből. Hát van olyan összeütközés Jézussal, ami csak érintőlegesen történik, amikor csak súrlódásról van szó. Van erre is példa az Új Szövetségben, például amikor Jézus egyszer egy samáriai falun akart, nem is csak keresztül menni, hanem egy samáriai faluban akart megszállni. Hát a samáriaiak és a zsidók már évszázadok óta fasírtban voltak egymással, gyűlölték egymást, ilyen részben nemzeti, részben vallási ellentétből adódott ez a gyűlölet. Jézus, és amikor a zsidók mentek déli országrészből északra vagy vissza, hát Samária közben ékelődött, ők inkább egy nappal tovább vándoroltak, inkább kerülőt tettek, de nem mentek be Samáriába. Annyira nagy volt az ellentét. Jézus bemegy Samáriába, be akar menni Samáriába, sőt ott akar megszállni a tanítványaival, de a samáriaiak nem fogadták be őket. És akkor két tanítványa ezt kérdezte Jézustól, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? És erre Jézus szembefordult velük, megdorgálta őket, és ezt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit beszéltek, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem azért, hogy megmentse. Hát ez is egy összeütközés Jézus és a tanítványai között, de csak érintőleges, csak súrlódás. A mai igényben azonban nem ilyen súrlódást látunk, nem egy kisebb összezörrenés, hanem a legsúlyosabb összeütközést, ami csak lehetséges Jézus és a tanítványai között, frontális összecsattanást. És jól jelzik ezt azok a szavak is, amik itt elcsattannak. Ugye minél erősebb egy ütközés, annál nagyobb a csattanásnak a hangja, a zaja. Hát itt a legerősebb szavak csattannak el, amik valaha elhangoztak Jézus és egy tanítványa között. Péter részéről is a legkeményebb szavak hangoznak el, amiket valaha mondott Jézusnak. Odáig merészkedik Péter, hogy mesterét, Jézust, akit éppen az imént nevezett Messiásnak, megváltónak, szabadítónak, az élő Isten fiának, nos őt meg akarta dorgálni. Hát így olvassuk a magyar Biblia fordításban. Az a helyzet, hogy ez egy finomított változat. A Biblia fordítók még most sem, pedig ez már az x-edik Biblia fordítás magyar nyelven, és még most sem merték egy az egyben lefordítani az itt szereplő eredeti kifejezést. Finomítottak rajta, mert az eredeti annyira durva. Az eredeti görög szöveg szerint ugyanis Péter itt korholni, fedni, sőt szidni kezdte Jézus, szidalmazta Jézust. Káromkodva szidalmazta. Ám nem csak a bibliafordítók nem merték ezt vállalni, hanem a többi evangélista sem, ők is itt kozmetikáznak egy kicsit. Máténál úgy beszél Péter, mint aki félti Jézust, Lukács pedig meg sem említi a szóváltást. Tehát egyedül Márk hagyja meg olyan keménynek, amilyen a valóságban ez volt, mert Márk vállalja, hogy hát nincs mit szépíteni, Péter itt bizony szidalmazva káromolta Jézust. Péter halász volt, hát könnyű elképzelni, hogy előjöttek itt olyan szitokszavak, kemény káromkodások, amiket úgy halászok egymás között használni szoktak. Gondolom volt, miből válogatni a Péternek. Na, ennek megfelelő keménységű Jézus válasza. Az ő részéről is, az egész új szövetségben itt hangoznak el a legkeményebben csattanó szavak, amikor azt mondja Péternek, távozz tőlem, sátán. Ez nagyon kemény, szikrázó, csattanó szóváltás, és ez arra utal, hogy bizony nagyon kemény összeütközés történt itt, a legkeményebb frontális összeütközés, ami valaha történt Jézus és egy tanítványa között. Ezek után, ugye most már látjuk, kezdjük érzékelni, hogy miről ír itt a Szentírás szövege, ezek után az a kérdés, hogy mi szokott frontális ütközést okozni Jézus tanítványai és Jézus között? Mi az, ami kiváltja? Előre mondom egy mondatban az ige üzenetét, és aztán egy kicsit kifejtem, és a gyakorlatba átültetjük. Úgy képzeljétek el, mint egy kresztan folyamon, nem azért, hogy frontálisan ütközzünk Jézussal, nem azért cél, hogy ezt megtanuljuk, hanem az, hogy ezt el tudjuk kerülni. Ha szeretnénk elkerülni Jézussal a frontális ütközést, akkor tudnunk el azt, hogy mi szokta kiváltani. Nos, mi szokott frontális ütközést okozni Jézussal? Hát itt is tulajdonképpen ugyanaz, mint az utakon való közlekedésben a meggondolatlan előzés. Amikor meggondolatlanul előzünk. Hát legtöbbször ez vezet frontális ütközéshez. És Jézus szavai szerint pontosan ez történt. Ugyanis amikor azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán, itt az eredeti szövegben olyan szó hangzik el, olyan kifejezés hangzik el, ami szó szerint ezt jelenti, hogy menj hátra, vissza mögém. Nem azt mondja, hogy távozz el tőlem, ne is lássalak többet, hanem menj hátra, menj mögém, vissza a hátam mögé. Hát sokat elmond ez a parancsszó. Legelőször az, hogy itt valóban fizikailag is elébe vágott Péter Jézusnak. És ezt akkor értjük meg igazán, ha elképzeljük a jelenetet, hogyan is történt, itt egy kicsit a kortörténetet is segítségül hívjuk. Úton van Jézus a tanítványaival, gyalogolnak, és közben beszélgetnek. És az akkori kor szokása szerint Jézus, mint mester, mint tanítómester, elől haladt, és a tanítványok nem mellette mentek, hanem utána követték a mester, de a mester elől ment. És amikor Jézus szóba hozza, hogy neki sokat kell szenvedni, hogy ő olyan messiás, akinek sokat kell szenvednie, meg kell halnia, és majd fel fog támadni, akkor mit csinál Péter? A csoport elejére lép, és a csoport elejéről megragadja Jézusnak a karját, és félrevonja, félrehúzza. És ezzel hirtelen átveszi Jézus helyét. Magát Jézus elébe helyezi. Ez nagyon durva. Ez illetlen, ez tiszteletlen. Ilyet egy tanítvány nem csinálhat a mesterével. Na, ezt látjuk a mozdulatok, a gesztusok a testbeszéd szintjén, és ez teljesen összhangban van azzal a beszéddel, ami elhagyta Péter száját. Mit mondott Péter? Ezt Máté evangéliumából tudjuk meg, hogy mit is mondott pontosan. Péter akkor, ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Én, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Miért mondja ezt Péter? Mert nem tudja elfogadni azt a messiás képet, amiről Jézus beszél. Mert Péter a többi zsidó emberhez hasonlóan milyen messiást várt, dicsőséges messiást várt. Ebben nem volt különbség zsidók között, akár közember volt valaki, akár nemes, akár vámszedő, akár farizeus, mindenki úgy képzelte el, hogy amikor Isten végre elküldi a messiást, akkor ez a messiás, ez a szabadító, ez a megváltó, ez erővel, hatalommal és dicsőségesen fog megjelenni. Úgy, mint egy győztes hadvezér. És legalább annyira lesz politikai szabadító, mint vallási. Kiűzi a római megszállókat, és helyreállítja Izrael népének a régi dicsőségét, amilyen Dávid és Salamon király idejében volt. Kimondva, kimondatlanul, ilyen messiást vártak a zsidók. És Péter is ezt fogalmazza meg. És ezért tiltakozik olyan hevesen, hát neked dicsőségesen kell eljönnöd, mi az, hogy szenvedni fogsz meg, mi az, hogy keresztre feszítenek, szégyenfára kerülsz. Az nem lehet. Hát itt álljunk meg egy pillanatra. Nem így gondolkozunk mi is. Nagyon is emberi módon, még hívő emberként is. Nem pont ugyanúgy gondoljuk mi is, ahogyan Péter és a többiek. Hatalmas és dicsőséges Istenben gondolkodunk. És a hatalmas és dicsőséges Istenhez az illik, hogy hatalmas és dicsőséges módon nyilvánuljon meg mindig, minden helyzetben. Nem ezt szeretnénk? Amikor szabadít, akkor különösen is. Nem ezt szeretnénk a világ életében? Isten, vessen véget a gonoszságnak. Olyan sokszor hallom, hogy mondja meg nekem, maga pap, maga lelkész, mondja meg, miért engedi Isten ezt a sok gonoszságot a világ életében? Hát nem azt szeretnénk, hogy Isten szüntesse meg egyik pillanatról a másikra a katasztrófákat? Mi okozzuk a katasztrófákat az életmódunkkal, de ő szüntesse meg. Mi megcsináljuk a bajt, ő meg hárítsa el. Vegye el a bajokat, a betegségeket. Legyen hatalmas és dicsőséges ebben is. És menjünk tovább. Érkezzünk el a mi kis saját egyéni világunkhoz. Hát nem ezt szeretnénk a saját egyéni életünkben? Gondolj egy gyengeségedre. Gondolj egy rossz szokásodra. Gondolj egy bűnödre, amitől nehezen szabadulsz. Ó, de jó lenne, ha egyik pillanatról a másikra eltüntetné Isten az életünkből. De miért is szeretnénk, hogy a messiásunk, a szabadítónk ilyen hatalmasan és ilyen dicsőségesen jelenjen meg? Hát megmondom, hogy miért szeretnénk. Két okból, ezt tudom a saját életemből. Először is azért, mert így kényelmesebb. Lusták vagyunk. Nem akarunk mi vesződni a bűneinkkel, meg a gyengeségeinkkel. Intézze el Isten egy szent pillantás alatt. Hát mennyivel egyszerűbb, mennyivel könnyebb ez? Olyan ez, mint amikor valaki úgy akar lefogyni, meg úgy akar kockahasat, hogy nem akar életmódváltozást. Helyette csodabogyókat szed, meg csodaeszközöket szerez be. Mondjuk olyan masszírozó, meg erősítő gépeket, amelyeket fotelben, tévét nézve, patogatott kukoricát fogyasztva is lehet használni, majd a gép elvégzi a maga dolgát a hasamon, meg ahol kell, a fenekemen, bocsánat, kinek hol van súlyfölöslege, és akkor majd én közben meg élem a magam megszokott életét. Hát így akarunk változni, kényelmesen. Ugye? Egy kis szenvedés, egy kis lemondás, jaj, az nem. Isten mentsen, Uram! Nem történhet ez meg velünk. Nem akarunk vesződni mi semmivel sem. Hát nem ilyenek vagyunk. Másodszor pedig azért szeretnénk hatalmas és dicsőséges szabadítót, mert így mi is hatalmasak és dicsőségesek lehetnénk. Például azzal, hogy felmutathatnánk, hogy ide nézzetek, emberek! Hát látjátok, hogy egyik pillanatról a másikra, hogy megváltoztam? Már lehet, hogy elfelejtenénk, hogy Isten kegyelméből egyik napról a másikra elhagytam ezt a bűnölet, meg ezt a szokásomat. És már miénk a hatalom, meg a dicsőség. Hát ezért akarunk mi hatalmas és dicsőséges messiást magunknak. Ugye milyen közel van a mi gondolkodásunk és lelkületünk Péter gondolkodásához és lelkületéhez. És erre a nagyon is emberi elképzelésre mondja azt Jézus, hogy nem így lesz. Isten nem ilyen messiást küld, hanem olyat, akinek sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Lesz majd dicsőség a feltámadáskor és utána, de nem mindjárt a dicsőséggel kezdődik a történet, hanem előbb ott a szenvedés, ott a megaláztatás, ott a lemondás, ott az áldozat. Így váltotta meg a világot, és így vált meg minket is a bűn és a halál rabságából. Így szabadít meg téged a saját életedben a bűnöktől, a bajoktól, a gyengeségektől. Nem úgy, hogy varázsütésre elveszi. Ő nem tündér, vagy nem dzsín, hanem úgy, hogy bevon téged. Úgy, hogy megtanít szembenézni és szembeszállni a bajaiddal, és aztán azt mondja, hogy na, akkor most kösd föl a gatyádat, készítsd föl magadat, erősítsd meg magadat ezzel a bűnnel vagy gyengeséggel szemben, hogy majd ellen tudj állni, és majd le tud győzni. Mint egy sportoló, vagy mint egy katona. Gyakorlatozz, erősítsd magad, kiképzésen kell részt venned. És akkor majd szép lassan, igen, szenvedések, lemondások, küzdelmek árán eltűnik az életedből. De nem varázsütésre, hanem így. Kell az áldozatvállalásod hozzá, a lemondásod, a szenvedésed. Hát enélkül hogyan is akarnál megerősödni, hogyan is akarnál fejlődni? Enélkül nincs fejlődés. Enélkül nem leszel edzett. Nem tud kialakulni az álhatatosság. Ha én mindent elintézek az életedben, akkor te semmit nem fogsz fejlődni és változni. És Péter ezt nem tudja elfogadni, hogy az Isten ilyen szabadítót küldött a názáreti Jézus személyében. Péter maga mögött akarja hagyni az Isten gondolatát a szenvedve szabadításról, és azt a népszerű emberi gondolatot helyezi előtérbe, hogy szenvedés gyötrelem nélkül szabadít majd meg az Isten, dicsőséggel és hatalommal. Hát ez a legveszélyesebb, legmeggondolatlanabb előzés, amit hívő emberként elkövethetünk. Amikor emberi elképzeléseinkkel elébe vágunk, meg akarjuk előzni az Isten elképzelését a szabadításról. És innen érthetjük meg azt az erős megszólítást is, hogy Jézus itt sátánnak nevezi Pétert. Amikor így nevezi, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy emberi gondolkodásra valló szava a sátán eszköze. Ahogy most Péter gondolkodik és beszél, úgy a sátán szokott gondolkodni és beszélni. Hiszen a sátán már a pusztai megkísértéskor ugyanazt akarta, amit most Péter, hogy Jézus a dicsőséges messiás szenvedésmentes útját válassza. A kereszt nélküli utat válassza. Még arról valamit, hogy mikor ragadtatjuk magunkat ilyen előzésre. Akkor, amikor Jézus nyíltan beszél ezekről a dolgokról. Pontosan is. Nézzétek, hogy pontosan mikor is ragadtatta magát Péter arra, hogy félrehúzza Jézus. Figyeljétek, hogyan fogalmaz Márk. És amit Márk leír, azt Péter diktálta neki, illetve Péter igehirdetéséből írta le, tehát itt Péter személyes visszaemlékezését olvashatjuk. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonta őt, és elkezdte szidalmazni. Tehát Péter számára a nyílt beszéd volt a közvetlen kiváltó ok. Az eredeti szöveg még erőteljesebb, Jézus teljes nyíltsággal beszélt erről a dologról. Ez a kifejezés, hogy teljes nyíltsággal beszélt, csak Márknál fordul elő, és csak itt az evangéliumban. Hát a nyílt beszédnek eleve van ilyen hatása, hogy könnyen ellenkezést válthat ki. Hát még akkor, ha minket érzékenyen érintő kérdésben szólal meg, akkor kihoz a sodrunkból a nyílt beszéd, ahogyan Pétert is kihozta. Nem szeretjük a nyílt és egyenes beszédet, mert az leleplez minket. Ezt igehirdetőként én is tapasztalom. Amikor nyíltan beszélek egy gyülekezeti jelenségről, vagy nyíltan beszélek egy gyülekezeti bajról, azt tudom előre, hogy ez többeket ki fog hozni a sodrából. És akkor mindig kétszer annyit imádkozom előtte, amikor ilyen igehirdetés következik. Így volt ez két hete is, amikor arról beszéltem, hogy a hitéletünknek két lábon kell állnia. Én magam is tudom, hogy kemény beszéd volt, és többen is rosszul élték meg ezt a nyílt beszédet, mert a nyílt beszéd konkrét. Nem hagy lehetőséget, nem hagy más értelmezést. Így működünk, mindnyájan, én is. Honnan ismerhetjük fel, amikor nyíltan beszél Jézus? Onnan, hogy van egy kulcsszava, a kell. Szükséges, kell. Ezzel teljesen nyíltan kimondja, hogy a szabadítást nem lehet másképp végrehajtani, csak szenvedéssel. Így kell végbe mennie, másképp nem lehet. A kell az nem hagy számunkra más lehetőséget. Ezért irritál. Ezért ugrunk rá. Ezért érezzük tűrhetetlennek. És ezért akarjuk magunk mögé utasítani. A hátunk közepére kívánjuk a kelt. És Péter ezt is teszi fizikailag. Mert Jézusban megszólalt a kell. És a kell miatt szoktunk elébe vágni az Isten gondolatainak. De Jézus ezen a ponton már nem szelíd. Ezt már nem szokta engedni. Hogy az emberi gondolatainkkal háttérbe szorítsuk az Isten gondolatát. Ha erre ragadtattuk magunkat, bizony, összeütközött velünk. És akkor létrejön a frontális ütközés. Befejezésül még arról valami, hogy mit tehetünk, ha már egyszer megtörtént a frontális ütközés Jézussal. Nem szeretnélek benneteket itt ezen a ponton hagyni, hanem evangéliumot szeretnék hirdetni, hogy lehet a frontális ütközés után is tenni valamit ebben az esetben. Vannak cserbenhagyásos gázolások, meg egyéb ilyenek a közlekedésből. Jézus soha nem hagy minket cserben, de nekünk együtt kell működni vele. Na, mit lehet tenni, ha már egyszer bekövetkezett vele egy ilyen frontális ütközés? Hát az, amiről itt is olvasunk, ami Péternek is segített, mert azért ő mégiscsak az lett, akivé Jézus formálta, helyére került. Akkor azt mondta neki Jézus, hogy na, eredj csak mögém, menj vissza a helyedre. És akkor Péter engedelmesen visszatalált a helyére. Szép lassan megértette és elfogadta, hogy nem az emberi, hanem az isteni gondolatnak kell érvényesülnie. A kereszt gondolatának kell érvényesülnie. És mi a kereszt gondolata? Az, hogy a keresztet nem elkerülni kell, hanem elfogadni. Ez a kereszt gondolata. Nem elkerülni kell, hanem elfogadni. Ahhoz, hogy az Isten országa kibontakozzon, ahhoz kell a kereszt. Ahhoz, hogy benned az isteni élet egyre jobban megnyilvánuljon, bizony ahhoz kell gyötrelem is, kell a szenvedés is. Csak két igét, ami ezt aláhúzza. Abcsel 14.22. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hídben, mivel sok nyomorúságon át kell bejutnunk az Isten országába. És a másik, igen, még ennél is titokzatosabb, jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Alig felfogható, amiről itt szó van, a fiú, tehát még az Isten fia is tanult a szenvedéseiből. A szenvedéseket beépíti Isten az életünkbe, és nem azért, hogy fájdalmat okozzon nekünk, nem azért, hanem azért, hogy tanítson minket általuk. Például arra, hogy tudjunk megértőbbek lenni, empatikusabbak lenni, amikor mások szenvednek. Semmiféle fejlődés nincs feszültség és szenvedés nélkül. Például a növekedés is kínokkal jár. Gondoljatok a kamaszkori kínokra. De ha az nem lenne, akkor egy fontos fejlődési szakasz maradna ki. És gyerekes maradna az ember, és soha nem nőne fel. Hát a hitéletben is így van, a növekedés néha feszültségekkel jár, kínokkal, keresztel. Egy nagyon egyszerű példa, valaki figyelmeztet valamire, szembesít a gyengeségemmel. Ez először kellemetlen nekem, először kínos. De ha vállalom ezt a kínt, akkor fejlődni fogok, érni fog a személyiségem. Megtehetjük, hogy elkerüljük, de akkor nem fogunk fejlődni. Mert Isten beépíti a keresztet az életünkben. Megrendítő, és ez a zárszó, megrendítő, hogy a keresztény hagyomány szerint Péter, aki itt annyira el akarta kerülni, hogy Jézus a keresztre menjen, végül maga is a keresztre ment. Önként. Megtehette volna, hogy elkerüli a keresztet, de nem került el, mert addigra már megértette, megtanulta a kereszttitkát. Nekünk talán nem kell ilyen keresztet vállalni. Feszületet talán nem kell vállalnunk, de feszültségeket igen. Vállalunk-e kínos pillanatokat? Vállalunk-e feszültségeket is akár a növekedésünk, a fejlődésünk érdekében? Ha igen, akkor más emberré leszünk. Mert ez a kereszt legnagyobb titka az életünkben, hogyha vállaljuk, akkor más emberré tesz, Isten szerinti emberré. Áldjon meg minket Isten, hogy ne csak értsük, hanem alkalmazzuk is a kereszt titkát. Amen.